Véget értek a 6 héten át tartó parlamenti választások Indiában, és Narendra Modi győzelme valószínűsíthető. Ez megdepte a szakértőket, vagy úgymond papírforma eredmény születhet?
Hát azt lehet mondani, hogy ez egy papírforma eredmény, tehát nem az volt a kérdés, hogy melyik pártkoalíció nyeri ezt a választást, hanem inkább ennek a mértéke, nevezetesen az, hogy sikerül-e 2/3 többséget elérni a parlamentben. Igazából ez a tétje. Ezt egyelőre nem tudjuk megmondani biztosan, de azt egyértelműen minden exit poll eredmény azt mutatja, hogy Modi pártja nyer, és egyébként maga a kormányfő is, ahogy véget értek a választások, bejelentette, hogy köszöni a megerősítést, tehát hogy óriási magabizalommal várja az eredményeket, amelyek egyébként június 4-én este vagy 5-én reggel tesznek közzétéve.
Akkor valószínűleg szoros lehet az eredmény, hogyha jól tudom, ugye Modival szemben idén majdnem az egész ellenzék összeállt.
Így van, tehát India rövidítéssel összeállt egy ellenzéki tábor, amelyben a továbbra is a legnagyobb politikai erőt az Indiai Nemzeti Kongresszus párt alkotja. Ez ellenzék azzal vádolja igazából a kormányt, a Bharatiya Janata párt kormányt és Modi kormányfőt, többek között, hogy a demokráciát, illetve Indiának azokat az értékeit, amelyek a függetlenség után az alkotmányban megjelennek, mert például a szekularizmus ezeket válságba sodorja. Olyan vádak hangzanak el, hogy számos ellenzéki vezetőt bebörtönöztek, házi őrizetbe helyeztek, pártokkal szemben jogi fellépést kezdeményeztek. Tehát nagy vita van Indiában arról, és egyébként a világban is, hogy mennyire tekinthetőek demokratikusnak a választások, miközben egyébként a részvételi arány az mindenhol, mind a 7 szakaszban a 60%-ot messze meghaladta.
Viszont ha valójában Modi nyer, akkor a 3. ciklusát kezdheti el. Hogy látja ez, minek köszönhető?
Hát én azt gondolom, hogy 2014-ben egy óriási siker, az úgynevezett sátrányos forradalom söpört végig Indián, tehát az a retorika, amit ő kifejezetten használ, hogy a hindu nemzet, hindu nacionalizmusnak hívják ugye ezt a politikai ideológiát, illetve erőt. Ez a narratíva képes egyesíteni Indiának a lakosságát nagyon sikeresen, és hát azt látjuk, hogy olyan területeken is sikerül előnyt szerezni, ahol tradicionálisan ez a hindu-nacionalista ideológia nem volt támogatott, mint például déli államokban is, illetve Nyugat-Bengál tartományban is. Sikerült kiépíteni egy személykultuszt maga köré, és hát India ugye fokozatosan globális hatalommá válik, tehát itt ugye sikert sikerre halmozza a világpolitikában. Többek között egy gyors gazdasági növekedés van, sikeres ugye űrprogram van, és azt gondolom, hogy mindezek Indiát ebben az átalakuló világrendben egy megkerülhetetlen tényezővé teszi, amelynek a sikereit Modi végül is learadta a választás keretében.
Ugye ez az indiai parlamenti választás időtartamban is igencsak hosszú, viszont mekkora szervezést igényel egy ilyen szavazás Indiában, hiszen 970 millió ember szavazhat ilyenkor, ez gyakorlatilag a világ lakosságának 15%-a.
Igen, hát ez a világ legnagyobb és legdrágább egyébként demokratikus választása, ahol azért kellett 7 szakaszban megszervezni, mert hogy logisztikailag ugye akkora az ország területe, hogy ezt egyszerre nem lehet lebonyolítani, és egyébként elektronikus szavazógépeket használnak most már mintegy 2 évtizede, és azon keresztül adják le az emberek a szavazatokat, és van egy olyan elv, hogy 2 kilométernél nem lehet távolabb az ember lakóhelyétől a szavazófülke. Tehát 15 millió ember dolgozik egyébként ennek a választásnak a lebonyolításán. Tehát valóban ez egy óriási dolog, és hát még egyszer aláhúznám, hogy a részvételi arány az 47 óta, a függetlenség óta meglehetősen magas. Az első választást egyébként 51-52-ben közel fél év alatt sikerült lebonyolítani, hát ez az időtartam most csökkent, ami nyilván nem azt jelenti, hogy egyszerre 6 héten keresztül az emberek sorba állhatnak a szavazófülkénél, hanem minden időszakban vagy minden szakaszban egy másik tartományba mennek, és ott készítik elő logisztikailag. És hiába vannak elektronikus szavazógépek, de a szavazatszámlálás is sokáig tart viszonylag, hiszen ugye oda kell küldeni az embereket, és a gépeken keresztül, amelyek nincsen internethez kötve egyébként, különféle okok miatt, tehát ott kell hitelesíteni az eredményeket, és ezért ez is hát időbe telik.
Ha már Indiáról beszélünk, akkor a választások mellett nem mehetünk el szó nélkül amellett se, hogy óriási hőhullám sújtja Indiát. Ebből a szempontból mekkora problémáról lehet beszélni?
Hát azt lehet mondani, hogy ugye minden évben a monszun előtti hetekben a hőmérséklet a 50 fok közelébe meg, sőt még azt is meghaladta. Ez egy óriási probléma, hiszen például jelen esetben a szavazásban, választások szervezésében segítő emberek közül is többen hőgutát kaptak és életüket vesztették, mert források azt jelentették, hogy csak most az elmúlt napokban Uttar-Pradesh tartományban több mint 40 ember vesztette életét a hőhullám miatt, és itt most csak azokra gondolok, akik őrizték mondjuk ezt az elektronikus szavazógépet, és hát ez egy elég jelentős dolog. Az egész térség, India, Pakisztán, illetve a tágabb dél-ázsiai térség ki van téve a klímaváltozásnak, a szélsőségességnek, ami ugye néha rendkívül magas hőmérsékletben, esetenként pedig áradásokban öltestet, és tegyük hozzá, hogy Indiában jelentős energiahiány is van, tehát mindenki ezt szeretné a légkondicionáló berendezést bekapcsolni. Ez gyakori áramkimaradásokhoz vezet, és hát láthatjuk sajnos a képeken, hogy a kórházakban is ez komoly problémát okoz. Hát azt gondolom, hogy ez nyilván napokon belül majd enyhülni fog, ahogy jön az eső, de hát visszatérő probléma ez évente, és nyilván jelen esetben a választásokat is érintette.
Említette, hogy ott a térségben nagyon szélsőséges időjárások vannak a mostani időszakban, Sri Lankán pedig most például áradások vannak. Ott mennyire kegyetlen a helyzet? Mit lehet tudni erről?
Hát én azt gondolom, hogy ugye elindul ez a monszun időszak, akkor ezek az áradások, azt kell látni, hogy vannak évek, amikor erősebben esik az eső, van, amikor kevésbé, és ez bizony a mezőgazdasági termelést, illetve embereknek a lakóhelyét lényegében tönkre teheti. Ezt látjuk jelen esetben is, és hát reméljük, hogy Indiát és Pakisztánt mondjuk ez a nagyobb esőzés és áradás esetleg elkerüli, ami nagyon sok esetben a mezőgazdaságban tesz többnyire kárt, illetve hát természetesen az embereknek a lakóhelyét rombolja le.
Most akár az óriási hőségről, akár az áradásokról beszélünk, de az elképzelhető, hogy a közeljövőben az extrém időjárás miatt elmenekülnek az emberek az érintett térségekről?
India egyébként a migráció szempontjából az egyik legnagyobb kibocsátó, sőt a legnagyobb jelen pillanatban a világon. Csak 9 millió indiai él a Perzsőből térségében. Én azt látom, hogy vannak olyan területek most már Indián belül is, amelyek a magas hőmérséklet miatt lakhatásra alkalmatlanná válnak, még ha csak napokra is, illetve az extrém időjárás nem egy esetben, például farmereket öngyilkosságba kergetett az elmúlt években, különösen például Maharashtra tartományt említeném meg, ahol bizony, hogyha kevéset esik az eső és elmaradnak a monszun esőzések, akkor a mezőgazdasági termelés, maga a termés az csökken, és nem biztos, hogy a mezőgazdaságból élők vissza tudják fizetni a tulajdonosnak a járadékot, illetve a hiteleket, és ez bizony ahhoz vezethet, hogy elinduljanak. Hát elsősorban országon belül, hiszen ne felejtsük el, hogy India egy szubkontinens, óriási területű, másrészt pedig igen, hát valóban India egy kibocsátó a migráció szempontjából, tehát folyamatosan azt gondolom, ez egyfajta nyomást fog gyakorolni a különféle országokra.